beszélgetés életről és a Szentírásról. Dancs Rózsa írónővel Bíró Magda beszélget.
Kedves hallgatóim! Ez a műsor most egy kicsit rendhagyó hitvalló lesz, hiszen interjú alanyomat, az ő zaklatottan induló életét, kedvenc igéjét a Mária Rádió hallgatói már meghallgathatták. Mivel az az írónő Kanadában él, és csak időnként látogat haza, az első részhez most egy, ha úgy tetszik, második fejezetet kapcsolnánk arról, hogyan élheti meg egy gyermekkorából hozott hitét valaki egy idegen környezetben, ahol azért a közeg talán nem olyan vallásos, és hogyan segítették át ezek az igék a gyermekkorból hozott hite az élet nem mindennapi nehézségein.
Kedves hallgatóink, talán meg fogják bocsátani, hogy tegeződni fogok az interjú alanyunkkal, de nagyon régen ismerjük egymást.
Kedves Rózsa, szeretettel üdvözöllek ezúttal a Hitvalló műsorában. Készítettünk egy hosszú beszélgetést a könyvedről, a pokoljárásról, amiben elmeséled az életedet. Hogy tudod megélni a hitedet Kanadában, ahol el vagy szakítva a gyermekkorodban látogatott templomoktól, az igéknek az anyanyelven gyönyörűen hangzó megfogalmazásától, ahol minden olyan más.
Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy éppen itt, húsvét előtt vallhatok arról a meggyőződésemről, amely engemet minden körülmények között erőssé, úgy érzem, hogy erősített, még akkor is, hogyha nagyon gyengének éreztem magamat. Kanadában tulajdonképpen engemet a katolikus Szent Erzsébet egyházközséghez keretében működő Caritas segített bejutni. Akik azt mondták, hogy igenis elvállalnak, támogatnak, segítenek engemet a Kanadába kijutáshoz. De legyek türelemmel, mert előttem már legalább 1500 kérés van, és akkor sorra veszük szépen, és akkor értesítenek, hogy mikor kerülnék sorra. Hát ez felvillanyozott tulajdonképpen, és kértem Jaskó atyát, aki még most is él, 101 éves, azt hiszem most ünnepelte a születésnapját. Annak írtam, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm az ígéretet, a segítséget, és arra szeretném kérni, hogy legalább egy olyan másfél éven belül kerüljön az én nevem is sorra. Nem telt bele 5 nap, és írt a következő levél, hogy Rozália, a Caritas tegnap esti gyűlésén elhatároztuk, hogy magát veszük legelsőnek, mivel egyedül van 2 kisgyerekkel támasz nélkül a lágerbe, és fogjuk mindenben segíteni. Na most ők felsorolta, hogy miről van szó. Kifizetik az utazási költségeket, lakást biztosítanak ideiglenesen, addig, amíg munka viszonyban nem kerülök, addig ő fizetik a lakást, segítenek a nyelvtanulásban. Hát ez túlságosan szépnek tűnt, és gyönyörűnek.
Hát ez valami hihetetlen, ahogy a Jóisten lenyúlt a te megsegítésedre.
Hát én úgy megijedtem akkor attól az ígérettől, hogy gyorsan elhívtam telefonon a táborból Jaskó atyát, és mondtam, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Csak egyetlen egy dolgot felejtettem, nem hiszem, hogy elfelejtettem volna, de szeretném hangsúlyozni, hogy én nem vagyok katolikus, hanem református vagyok, és nehogy aztán valami félreértés adódjon ebből is bonyodalom. Jaskó atya a telefon végén gondolkodott egy kicsit, azt mondja, Rozália...
Elhallgatott, igaz?
Elhallgatott. Azért Rozália, mi magát nem azért segítettük, hogy melyik felekezethez tartozik, hanem azért, mert magyar és édesanyja. Hát ez egy csodálatos dolog volt.
Ez egy magyar közösség?
A torontói magyar közösség legjelentősebb katolikus temploma.
Hát akkor nagyon jó helyre fordultál.
Igen. Na de most mi történt? És hát mondtam, hogy én türelmes leszek, készültünk, nagyon-nagyon-nagyon oda voltam. De másnap kapok egy, és itt az isteni gondviselés. Másnap kapok egy másik levelet a torontói református egyháztól. Kapok egy levelet, hogy igenis a református egyház község vállalja az én támogatásomat és Kanadába való kijutásomat a két gyerekkel, de először el kell küldenem a mindannyiunknak a születési bizonyítványát, a másolatokat, a házasságlevelem másolatát, és a többi, és a többi. És minek utána ezt megtárgyalja majd az egyházközség vezetősége, akkor megmondják, hogy mikor kerül a hivatalos elintézésre dolog. Hát akkor itt most már ezt a két nagy segítséget először már megígérte a katolikus sokkal nagyobb. Sokkal több mindent, és nem kért semmi mást, mint csak az, hogy türelmes legyek. Itt meg viszont kérték a papírokat, amiket nem tudtam volna egy hét alatt beszerezni Romániából, mert nem volt nálam már akkor semmi. És hát akkor vállaltam, meg is írtam gyorsan, köszönöm szépen, de akkor inkább vállalnám most akkor a katolikusoknak a segítségét, és akkor majd meglátjuk. És türelmesen várakozok. Igen ám, de nem telik bele egy hét, és kapok egy másik hivatalos levelet, hogy Kanada elfogadott. És már mehetek is a legelső alkalommal. Volt egy... emlékszem, soha nem felejtem el, a gyerekem ordította, az udvarról játszottak a gyerekek, menekül gyerekek, és egyszer csak ordít be az udvarról fel az emelet, édesanyja, édesanyja, ezek a policájok tiszta hülyék, azt mondták, hogy Frau Turóci Flugzu Kanada. Na jó, hát akkor ez, hogyha már Flugzu Kanada, akkor ezt meg kell nézni, hogy miről van szó, és elmentem a rendőrségbe, addig meg sem mertem őket közelíteni.
Ugye repülőút Kanadába ezt mondták.
Igen. És aztán azt mondja, ezek a tiszta bolondok Flugzu Kanada, és azt mondja, játszott tovább. Na és akkor elmentem, és azt mondja, hát nem akarok menni Kanadába. Na most azt elképzelheted, hogy a Caritas, amikor mi megérkeztünk, várt a repülőtéren, megszervezte a szállításunkat, mert hazavittek gyermekestől egy tiszta vadonatúj, akkor még festékszagú apartmentbe, amit tökéletesen berendeztek, két, egy fiú és egy kislány gyerek igényeinek megfelelően, plusz az anyuka, aki pluszban értelmiségi. Minden friss kuglóf, gyümölcs olyan fogadtatásban volt részem, hogy én ezt elmondani nem tudom, még most is sírok.
Ez a katolikus Caritas Kanadában. Akkor ez, nagyon jó környezetbe kerültél.
Nagyon-nagyon jó volt. Minden, Gabriella Sister, hát olyan volt, mint egy angyal, sajnos elhűnt. Ő aztán abszolút tisztelte bennem azt, hogy valóban egy értelmiségi vagyok. A többiek is egyébként, minden sziszer, és mindent próbáltak segíteni. Segítettek, kifizették a lakbéremet egy ideig, akkor hát az ég meglett világon mindent, és akkor első vasárnap bemutatkoztam ugye Jaska atyánál, ő meg azt mondta, hogy Rozália, most pedig megyünk és bemutatom Seres Ödön tiszteletes úrnak. És mind a két templomnál engemet hivatalosan elfogadtak, mind a két templomhoz tartoztam, a Caritast éveken keresztül segítettem a munkáját, amennyiben tudtam, be is fogadott, pontosan ő volt akkor Jaspó atya a templom mellett működő, most is nagyon-nagyon virágzó magyar iskolának, hétvégi magyar iskolának az igazgatója, befogadtak tanárnak, a reformátusoknál a gyerekek készültek konfirmálni, minden, de minden megkaptam Kanadától, amit egy új bevándorló megkaphat. És úgy fogadtak, mindenhol elvittek.
Na és ezt a Jóistennel hogyan rendezted le?
Én ezt a Jóistennel úgy rendeztem, hogy minden áldott vasárnapot voltunk. A templomban minden alkalommal megkérdeztem, hogy hogy tudjuk ezt meghálálni, és segítettem. Segítettem az új jövevényeknek a lakásokat előkészíteni. Kik jönnek, hány gyerek van, milyen neműek, hogy kell a ruhákat párosítani, berendezni. Néha olyan is volt, hogy késtek, nem érkeztek meg ugyanazon a héten, a sziszter szólt Rózsika, ki kellene, újból meg kell az ablakokat pucolni. Szóval mindent megcsináltunk. Uh-huh, uh-huh. Éveken keresztül nagyon kemény.
De hogyan tudod megmagyarázni ezt, hogy ilyen szinte mesebeli módon a tenyerére vett téged a Jóisten?
Mert azt a Jóisten tudta azt, hogy engemet úgy megpróbált addig, és én ezeket a próbákat kiálltam, én most már nem vagyok, én nem vagyok önimádó, vagy ilyen nagyon magam.
Nem szereted magadat dicsérni, igen.
Nem, de az egyszer biztos, hogyha most rá meggondolom, akkor azt mondom, hogy nincs az a megpróbáltatás, nincs az a fájdalom, nincs az a nehézség, aminek ne lenne valami célja. És amiért nem, hogyha Isten rendelése szerint teljesíted azt a próbát, és kiállod, akkor azért a jó Isten téged megjutalmaz. Engemet megjutalmazott.
Kedves Zsorzsa, akkor most azt hiszem, ide illik az ige, amit kiválasztottál, és amit nekem bevezetőül mondtál, hogy a te életednek tulajdonképpen ez lehetne az egyik mottója.
Én azt mondom, hogy adjunk neki hálát, mert irgalma örökké való.
És ezt valóban úgy érzem, hogy te megtapasztaltad.
És naponta most is megtapasztalom. Mert van, amiért még mindig vannak nehézségek.
Ez a történet, amit elmondtál, ez annyira mutatja az isteni irgalmat, amivel téged felkarolt, és mivel én ismerem az előéletedet, tudom, hogy hihetetlenül sokat szenvedtél. Talán hallgatóink is vissza tudnak emlékezni, hogy Dancs Rózsa Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön élt, és tulajdonképpen a férje volt a besúgója, és mindent elkövetett a rendszer, hogy ne lehessenek gyermekei. És ő pedig 1000 ármányon, és 1000 akadályon, és 1000 betegségen, és műtéten, és beavatkozáson keresztül is kivívta, hogy 2 gyermekével elmenekülhetett abból a környezetből, ahol tényleg mindent megtettek azért, hogy megtörjék őt. Még milyen eseményekre emlékszel, amikor különösen úgy érezted, hogy hálát kell adnod a jó Istennek, hogy mérhetetlenül jó hozzád?
Az is csak egy isteni kegyelem, amikor végeredményben külön mentünk, azt mondom, hogy sor került arra, hogy végül is feladom a házasságomat. Nem jelentett az előtt semmit, de amikor rájöttem arra, hogy a gyermekeim mennyire szenvednek az apjuknak a brutalitásától és durvasságától, aki már Kanadában nem meg engemet fizikailag bántalmazni, de gyerekeket igen, akkor...
De hát ő volt az apjuk, hát ezt nem tudom megérteni.
Ő volt az apjuk, igen, de aztán mindegy, én ezt most nem is, vannak dolgok, amiket talán még nem is jó elmond, rágondolni se, de minden esetre ez az ember, de minden esetre voltak olyan dolgok, amikor már elváltunk hivatalosan, és a gyermekek, a lányom, aki 12 éves volt, külön fogadott az én tudtom nélkül, a bíróságra betelefonált, és külön fogadott maguknak egy ügyvédet, hogy vonják meg az apjuktól a látási jogot, mert úgy félnek tőle, és annyira kínozza az alatt, az idő alatt is, amíg együtt vannak hetente egyszer, hogy meg is vonták tőle a találkozás jogát, és akkor történt meg az, hogy ő elkezdett minket követni, és követtetni. És olyan ön is volt, aki bemutatkozott az ügyvédemnek, hogy ő, ez és ez a Romániából származó valaki, akinek fegyvere van, és ki fogja nyírni az ügyvédemet, az egész pereputját, és engemet is családostól. Úgyhogy mi ebben is éltünk, ebben a tudatban, és követett. Az illető fel volt írva a kocsijának a számtáblájára, hogy ez és ez a neve, és követett minket. És
hogy merhettek ilyet tenni? A román szekuritáte megbízásából meg.
Azt kell mondanom, mindenütt vannak ezek a szélsőséges elemek. Na most a Romániának is megvoltak, de a Vasgárdának az oda kiküldött emberei, vagy a szekuritátének a beépített emberei, mert azért mindig kellett tudni otthon, még a úgymond felszabadulás után is, ki mivel foglalkozik, kinek mi a szerencséje, kit hogy lehetne még azért egy kicsit kombinálni a különböző érdekeket. Azzal kezdett, hogy Kanadában nehéz a hitet megélni, és a hitet nagyon-nagyon nem nehéz megélni. Mindenki, aki hisz, az gyakorolhatja a vallását. Hát itt csak arról van szó, hogy vannak olyan politikai most ugye irányzatok be a nagyvilágba, amit hát hogyha én most véleményt mondanék róla, akkor törvénytelenséget mondanék, Kanada törvényeit sértendő. És én azt nem mondom. Kanada, tehát lényegében mindenki meg tudja találni a maga helyét. De sajnos hatalmas ország, és nyilvánvalóan nagyon nagy erők vannak minden oldalról, mint ahogy ide is jönnek, vagy ide is hatnak ugye a negatív erők, és ott megvan, ott szabad. De szabad élni normálisan is. Uh-huh. Úgyhogy, uh-huh. És lényegében erős az egyházaknak a szerepe, erős a magyar szervezetek nagyon-nagyon erősek, alig van olyan közösség, ahol a magyar iskolák nem működnek, ahol a magyar cserkészet nem működik. Megpróbált mindig a gyerekeknek történeteket mesélni angolul, és akkor megkértem szépen, hogy ezen az ajtón belül csak magyarul beszélünk. Senki nem beszélett angolul. Hát magammal babráltam ki, mert a konyha nyelvet nagyon-nagyon nehezen tanultam, meg olvastam, fordítottam, a könyvtárban dolgoztam.
De a beszéltél, igen, az más.
Elmenjek, az más kérdés volt.
De ahogy téged azokban a nagyon nehéz időkben, Erdélyben a Jóisten megsegített, és erőt adott, és a gyermeked, újszülött gyermeked halálát elviseld, és további, és felállj, hogy a lelkedet így meg tudtad menteni. Az élet ilyen viharaiban ehhez úgy gondolom, hogy
én is úgy gondolom,
nagyon sok irgalom, kegyelem kellett.
Én is úgy gondolom el, mert néha természetesen az ember, volt időszak akkor, amikor a vállásom volt, és az a sok kudarc, és félelem, akkor valóban nagyon-nagyon kegyetlenül egy ilyen idegösszeomlásba kerültem.
De nem voltál depressziós azért?
Hát mondjuk, hogy akkor igen, de aztán próbáltak az orvosom elküldött azonnal gyógyszerkezelés, ideggyógyászat, pszichiátria, minden, és akkor hát persze fiatal orvostan hallgatók kezdtek kérdezgetni, és akkor az egyiknek ez volt. Ja, de hát, hogyha meg akarnék halni, ha öngyilkos akarnék lenni, akkor milyen halált választanék magamnak? Ezt soha nem felejtem, mert mondjuk ránéztem, mert mondom, hogy ilyen kérdés hogy lehet feltenni annak, akinek van két gyereke is, gondjukat viseli az ember. Hát,
és Isten hite.
Ilyesmi. És akkor a főorvos közben ott ült, ugye figyelte, hogy a fiatal gyakornok hogy működik, és utána végül is a konklúziót levonta. Neked nem kell semmiféle gyógyszer, neked nincsen semmire szükséged, mert te egy normális ember vagy, tudod, hogy mi a kötelességed, és nem tettek se rácsok mögé, nagyon-nagyon össze voltam törve.
Még talán egy kérdés, hogy sikerült-e a gyermekeidet is Istenhez vezetni, és ők, mint hívők élik el az életüket majd?
Teljesen. A lányomnak van 3 gyereke. De a 2 nagyobbik, egy 10 éves és egy 8 éves kislány a férjének az első kapcsolatából való. Ugyanúgy én nagymama vagyok, mindenki nagymamának szólít magyarul. és van a 4 éves kis fiúcska, akiből aztán azt hiszem, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, mert rettenetes, ami nagyon-nagyon furfangos kis kölyök. Na mindegy, a lényegek lényege az, hogy a lányom, amikor valamelyik gyerek beteg, vagy a kisfia volt, megkapta a Covidot, vagy a férje megkapta a Covidot, és a Covid következtében 3 hónapig maradt munkanélkül, mert kiesett, egy olyan következménye volt, nem adta fel, azt mondta, hogy édesanyám, úgyis a Jóisten meg fogja tenni azt, aminek meg kell lennie, és engemet megtart. Néha volt olyan, hogy jaj, mellében valami csomót találta. Elment, kivizsgáltatta magát, én meg izgultam, Istenem, édesanyám, a Jóisten engemet megtart, mert itt ezeket a gyerekeket én fel kell neveljem. Szóval van egy ilyen, tudod, hogy mindig, most is nincsen semmi baj, mert a Jóisten minket szeret. A fiam nagyon-nagyon komoly balesetet szenvedett, úgy szedték ki a kocsi alól, így húzogatták ki, nem is hitték, hogy megmaradt, életben maradt, csak a keze tört el. Még most is baj van az ujjaival, és azt mondja, hogy engemet a Jóisten azért tartott meg, hogy veletek legyek.
Hát igen, így.
Úgyhogy néha, hát nem tudunk járni magyar templomban, mert messze vagyunk. De mi hárman együtt megbeszéltük azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy mikor külön voltunk, és elváltunk a férjemtől, akkor is az volt a szokásunk, hogy esténként hárman összeültünk az ágyba, összefogtuk a kezünket, és hárman imádkoztunk, kicsi gyerekek voltak. De most is az van, hárman, amikor találkozunk, mindig nem lesz semmi baj, a Jóisten velünk van. Isten minket megtart.
Hát én azt hiszem, hogy ebben az életben igazán megvalósul az, ami így szól az ige, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Még az a sok szenvedés és krízis is, amin ez a család, és különösen Dencs Zsuzsa átment az életében. Köszönöm szépen, hogy
köszönöm
itt voltál,
szépen,
és ha legközelebb Magyarországon vagy, megint jel el hozzánk.
Jó, köszönöm szépen.
Dancs Rózsa írónővel Píró Magda beszélgetett.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.